Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja május 22-én hétfőn. Az adás első részében arról a könyvről lesz szó, amelyet a rettegett orosz Wagner csoport volt parancsnoka írt, és amelyben többek között lerántja a leplet a Kreml propagandájáról, a Kreml hazugságairól is.
A legfontosabb ok, ami miért úgy döntött, hogy kitállal, az, hogy tagadta az orosz hivatalosság, hogy a Wagner csoport katonái részt vennének bármilyen műveletben. Ő egy szíriai bevetéshez köti azt, amikor nála betelt a pohár. Ez egy olajfúró toronynak a megtámadása volt, amelyben 200-300 orosz Wagner zsoldos is meghalhatott, és amelyet követően az orosz külügy egyszer letagadta, hogy ott orosz fegyveresek harcoltak volna.
Vendégünk is Csaba, a Portfolio Globál rovatának elemzője. A második részben a cégfelszámolások felgyorsulásáról lesz szó, amelyben az is aggasztó elem, hogy sok vállalkozás minden előzmény nélkül szűnik meg. Erről Szabó Dánielt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 22-én. Magyarul is megjelent a rettegett orosz zsoldos sereg, a Wagner csoport egyik kiugrott katonájának, pontosabban parancsnokának könyve, amelyből sok részlet megtudható erről a szervezetről, amelyet egyébként a nyilvánosság nagy része Ukrajna lerohanását követően ismert meg. A könyvről Kis Csabát kérdezzük, aki lapunk Globál rovatának elemzője. Szia!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Az első kérésem, hogy mondd el kérlek a hallgatóknak, hogy mi is ez a Wagner csoport, mikor hozták létre, kikből áll, és miért olyan félelmetes?
2014-ben alakult meg a Wagner csoport, egy orosz magánkatonai vállalkozás, zsoldos hadsereg, ahogy szoktak rá hivatkozni. Azért érdekes ez, mert Oroszországban hivatalosan törvény tiltja katonai magánvállalkozásoknak a létrehozását, tehát a Wagner lényegében illegálisan működik Oroszországon belül is. Milyen célokat szolgál? Az elsődleges célja az, hogy Oroszországnak az érdekeit közvetítse külföldön, elsősorban külföldön, külföldi bevetéseken, Ukrajnában, Szíriában és nagyon sok afrikai országban, például Líbiában, Szudánban, Közép-afrikai Köztársaságban, Burkina Fasóban vagy Maliban is jelen vannak a Wagner hadseregnek a katonái. Tehát ez tulajdonképpen egy Oroszországban illegális hadsereg, amely külföldön működik, külföldön hajt végre műveleteket, és amikor az orosz államot, akár Putyint is kérdezték azzal kapcsolatban, hogy mit is tesz a Wagner csoport, miért van ilyen külföldi országban, milyen műveleteket hajt végre, akkor mindig az volt a Kremlnek a válasza, a Moszkvának a válasza, hogy ők fogalmuk sincsen, ők nem tartoznak felelősséggel a Wagner csoport iránt, nem állami vállalatról van szó, magánvállalkozásról van szó, és mossák kezeiket az üggyel kapcsolatban. Tehát a Wagner csoport nagyon jó arra, hogy a Kreml, Moszkva gyakorlatilag felelősség nélkül hajtson végre külföldi műveleteket, és aztán pedig mondhassa, hogy őnek köze sincs az egészhez.
És tényleg olyan különleges kiképzést kapnak ezek a zsoldosok, hogy ezt egy ennyire félelmetes szervezetté teszi ezt a Wagner csoportot?
A Wagner csoport kezdetben, tehát még az ukrajnai háború előttig egészen valóban jól képzett zsoldosokból állt nagy részt, amennyire lehet ezt tudni. A Marat Gabidulin által leírtak alapján is úgy tűnik, hogy ők azért rendes kiképzést kapnak, és nagyon jó fizetést kapnak a munkájukért, úgymond. Aztán volt egy nagy változás tavaly ősztől, amikor ugye elkezdtek börtönökből toborozni zsoldosokat Bakhmut bevételére, Bakhmut ostromára, és hát azok a zsoldosok már nem voltak túl jól kiképezve, azokat lényegében ugye az első soróba küldték előre, és tulajdonképpen egy ilyen húsdaráló, szokta a sajtó mondani, húsdaráló alakult ki, tehát ahol tényleg ezres, több ezres, sőt akár volt olyan becslés, azt amerikai becslés, amely szerint több tízezres számban estek el ilyen Wagner zsoldosok. Ezek tehát nem, tehát ezek az elítéltekből toborzott zsoldosok, ezek nem jól képzett zsoldosok voltak szemben azokkal, akik külföldi műveleteket hajtottak végre, akár Szíriában, akár Afrikában. Tehát itt egy jelentős különbség van a kettő között, ezeket el kell választani. Úgy tudni, hogy most legutóbbi időben már elég erőteljesen bevetették a bakmutáni ostromban a tényleg hivatásos zsoldosokat, tehát akik nem amnestiáért cserébe vonultak háborúban, hanem akik tényleg akár évek óta szolgálnak a Wagner csoportban, és jelentős pénzösszegért harcolnak. Ugyanakkor a mostani ukrajnai tevékenysége a Wagner csoportnak elsősorban ezekre az elítéltekre fókuszált, tehát ezeket vetették be elsősorban Bakhmut ostromában.
Mit kell tudni erről a parancsnokról, aki ezt a könyvet egyébként megírta, és aki hát úgy tudik, hogy szembefordult a volt munkahadójával?
Marad Gabi Dulin egy tipikus példa a jól képzett Wagner zsoldosra, tehát ő már a szovjet hadseregben is légideszantosként szolgált, utána pedig az orosz haderőben egészen 1993-ig, amikor leszerelt, utána, mint fegyvere jó bánó ember az alvilágban talált magának munkát, egy alvilági maffia főnöknek a testőre volt, és ilyen minőségében egy rivális bűnbanának a fejét megölte, emiatt 3 évre börtönbe zárták, és aztán börtönből kikerülve először ivásnak adta a fejét, csúszott lefele, aztán egy barátja megkerest őt, hogy alakul egy ilyen zsoldos hadsereget, ez egy ilyen 2013-14 körül lehetett, és hogy nem akarná jelentkezni, és azonnal jelentkezett rá, mivel hát szeretett volna tulajdonképpen a hivatáshoz visszatérni, de hát mivel már bűncselekményt követett el, ezért a rendes haderőbe nem vették volna már föl, a reguláris haderőbe, így hát úgy döntött, hogy akkor a Wagner csoportba felvételezik, úgymond, és rögtön föl is vették, és aztán elküldték egy kiképzésre, egyébként egy olyan helyre, amely nem messze van az orosz haderőnek egy bázisától, tehát ez is mutatja, hogy elég erőteljes összefonódás van a hivatalos orosz haderő és a zsoldosok között.
Miért döntött úgy, hogy most kitállal?
Ami a könyvében végigkövethető, illetve más nyilatkozataiból például készült egy francia dokumentumfilm is a Wagner csoportról, amelyben először jelent meg Marat Gabi Dulin személyében, ebben is val a tevékenységéről, illetve hogy miért döntött így. A legfontosabb ok, ami miért úgy döntött, hogy kitállal, az, hogy tagadta az orosz hivatalosság, hogy a Wagner csoport katonái részt vennének bármilyen műveletben. Ő egy szíriai bevetéshez köti azt, amikor nála betelt a pohár. Ez egy olajfúró toronynak a megtámadása volt, amelyben 200-300 orosz Wagner zsoldos is meghalhatott, és amelyet követően az orosz külügy egyszer letagadta, hogy ott orosz fegyveresek harcoltak volna, és Marat Gabi Dulin számára ez egy olyan tett volt az oroszlám részre, amelyről azt gondolt, hogy tulajdonképpen cserben hagyták őket, mint orosz zsoldosokat, nem ismerik el őket, ugye leírja, hogy a kitüntetéseit is titokban kapja, mindent titokban kell tartani, sőt, hát azt is tudni lehet, hogy a Wagner zsoldosok, elesett Wagner zsoldosok családja, szemben az elesett reguláris katonák családjával nem kap fájdalomdíjat az elesett katona után, tehát nem segíti utána a családját az orosz állam, szemben a reguláris katonák családjával, így hát a Wagner zsoldosok ilyen szempontból sokkal rosszabb helyzetben vannak, bár a fizetésük az meglehetősen nagy, de hogyha elesnek, onnantól kezdve vége, tehát onnantól kezdve senki nem tudja, hogy tulajdonképpen az orosz állam érdekeiért harcolva esett el, a családja nem kap semmit, tehát egy ilyen nagyon, a Kreml számára egyébként, Moszkva számára egyébként egy tulajdonképpen jó megállapodás ez, hiszen neki akkor nem kell fizetnie az elesett zsoldos után.
Muszáj megkérdeznem, hogy nem rendkívül veszélyes erre az emberre nézve az, hogy most ő kitállalt?
Nyilvánvalóan nem veszélytelen, mint hogy láttuk, hogy korábban ugye orosz kémek, akik nyugatra mentek és kitálaltak, Litvinenko, Sergej Skripal például, vagy például ellenzékiek, Boris Nemcov, Navalnyi, vagy megölték őket, vagy ugye gyilkossági kísérlet volt ellenük. Gabi Dulin kapcsán nem tudok ilyenről, hogy lett volna ellen egy gyilkossági kísérlet. Úgy tudom, hogy még mindig él Franciaországban, és több nyilatkozatot is tett, ezek interneten megtalálhatók. Tehát ő maga azt mondja, hogy persze, írja könyvbe, hogy persze előfordulhat, hogy vele is ez történne, majd említi is ezeket az eseteket, de azt mondja, hogy hát akkor ez a sorsa, tehát hogy erre föl van készülve. Hát ő egyébként kétszer is megsebesült szíriai bevetései során, egyszer nagyon súlyosan megsérültek, több hétig volt kórházba, tehát ő úgymond föl van készülve a halálra, tehát mint fegyveres harcos, tehát ő ebben él, hogy ő bármikor meghalhat, úgyhogy számára ez nem volt annyira nagy merészség, úgymond, hogy kitállalt, hiszen föl van bármikor készülve arra, hogy ő áldozata lehet akár egy hadi műveletnek, akár egy politikai műveletnek ellene.
Arról beszéltünk, hogy milyen szerepet játszik a Wagner csoport Ukrajnában, Bakhmut ostromával kapcsolatban, de mi volt a szerepük Szíriában? Erről tudsz egy kicsit beszélni?
Szíriában Oroszország a Bashar al-Assad elnököt támogatta, tehát ugye 2011-ben az arab tavasz során, ugye Szíriában is kirobbant egy forradalom felkelés a szír elnökkel szemben, Bashar al-Assaddal szemben, aztán ez egy polgárháborúvá kulminálódott, amelyet aztán egész Európa megérzett, ugye a menekült válság 2015-ben nagyrészt a szíriai polgárháborúnak volt köszönhető, és hát mai napig tart tulajdonképpen ez a polgárháború. Az elnök Bashar al-Assad azóta megerősödött, főleg egyébként Oroszországnak köszönhetően, és Oroszország elsősorban éppen Wagner zsoldosokat küldött, hogy segítse a szíriai haderőt, egyrészt hadi műveletekben is, amit ezt Marat is leírja, másrészt pedig kiképzésekben is, tehát például van egy mondjuk úgy szíriai Wagner csoport, a sivatagi solymok, ez egy ilyen paramilitáris alakulat volt, amit azóta betagoltak a szíriai haderőbe, ezeknek a kiképzésében is segített Marat, illetve a Wagner csoport, de nagyrészt hadműveleteket hajtottak végre a szíriai haderőt segítve. A Marat Gabidun egyébként többször leírja, hogy lényegében nekik kellett minden munkát, tehát a Wagnereseknek kellett minden munkát elvégeznie. Nagyon rossz véleménye van mind a szíriai reguláris erőkről, mind a sivatagi solymokról. Gyáváknak és kiképzetlennek tartja őket. Szemben egyébként az iszlám állammal, amelyel szemben a legtöbb harcot vívták, ugye Palmyra visszafoglalásában játszott fontos szerepet a Wagner és Marat Gabiduli maga is. Az iszlám állam egyébként nagyon elismerően ír Marat Gabiduli attól eltekintve, hogy ellenzi az ideológiájukat, de az iszlám harcosait bátornak és önfeláldozónak, magukat feláldozónak írja le, akik sokkal, sokkal képzettebbek és sokkal jobban harcolnak, mint a szíria erők, és lényegében tulajdonképpen rávilágít arra, hogy ténylegesen az orosz őszok segítség egyszerűen nélkülözhetetlen volt a szír elnök számára, hogy visszaszerezze a pozícióit, mert maguk a szíriai kormányerők annyira rossz munkát végeztek, úgymond a fronton.
Köszönjük szépen a cikket, amit ezzel kapcsolatban írtál, betesszük majd a podcast leírásába. Az elmúlt percekben Kis Csabával beszélgettünk, aki lapunk Globál rovatának elemzője. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is szia. Köszönöm. Sziasztok.
2009 óta a leghosszabb recessziós periódusába lépett Magyarország, amely meglátszik a cégfelszámolások adatain is. Miközben vannak olyan tényezők, amelyek torzítják a statisztikákat, aggasztó a helyzet, különösen két jelentős gazdasági szektorban, gazdasági területen. Itt van velünk a stúdióban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője. Szia!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Elsőként a számokról kérdeznélek, mennyivel nőtt a cégfelszámolások száma 2023-ban?
Itt azt érdemes megnézni, hogy mi 2022 negyedik negyedévében volt az első felfutás, amikor 3889 cégfelszámolást jelentettek a KSH felé, addig 2023 első negyedévében ez a szám 4518-ra ugrott, és onnan sejthetjük, hogy nem lesz sokkal jobb az év hátra levő része sem, hogy a második negyedévben, tehát május első hetének végéig 3239 cég került felszámolásra, és itt azt is érdemes megkülönböztetni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy most sok felszámolási eljárás indult meg, hanem a felszámolással megszűnt cégek száma is most lett kiugróan magas.
Mely szektorokat érint ez a csőd hullám, és miért pont ezeket?
Leginkább azokat a nemzetgazdasági szektorokat érinti ez a bezárási hullám, amelyek egyébként is nagyon nehezen viselik a mostani energiaválságot és alapanyagdrágulást, így főként az építőipar és a kiskereskedelem az, ahol látható ez a szenvedés, és a legtöbb vállalkozás itt húzza le a rolót. Annyit érdemes is elmondani, hogy gyakorlatilag az összes cégfelszámolásnak a fele ebből a két szektorból került ki az előző hónapban.
Lehet tudni, mi várható 2023 második felében?
Várhatóan nem sokat javulnak a kilátások, ugye egyelőre még az elemzők is bizonytalanok azt illetően, hogy milyen felívelés várható az egész nemzetgazdaságban, nem hogy egyes szektorokban, de az várható, hogy a kiskereskedelemben és az építőiparban nem fog sokat javulni a helyzet, mert még az energiaárak és az alapanyagárak csökkenése az esetleg segíthet az építőiparon, de a magas kamatkörnyezet eddig nem kedvezett nekik, és már sok beruházást elhalasztottak, és az állam sem igazán tud ösztönzőket fizetni, uniós források még mindig nincsenek, így a beruházási volumen már nagyon visszaesett, és hogyha el is indulnának fejlesztések, azoknak az átfutási ideje akár a tervezéstől a kivitelezésig annyira hosszú, hogy sokára jelenhetne meg ennek a hatása az építőiparban, vagy a környező szektorokban, tehát így például az építőipari alapanyagkereskedő cégeknél. A kiskereskedelemben ott az lesz nagyon nagy kérdés, hogy a fogyasztást romboló magas inflációs környezet meddig marad fönt, itt azért eltérő előrejelzések vannak, ennapvetően a magas bázis miatt arra lehet számítani, hogy az inflációs szintek visszaesnek, viszont még kérdés, hogy a reálkereseteket mennyire csökkentette az elmúlt hónapok emelkedő árkörnyezete, és itt azért még lehetnek problémák az év hátra levő részében is, de összességében az a várakozás, hogy lesz egy felívelés a lakossági fogyasztásban is, és az építőiparnál is történhet ilyen, ami kedvezhet, viszont a már megindult eljárások lezárását ez már nem fogja befolyásolni.
Hogy egy kicsit tompítsam itt a statisztikáknak az élét, volt néhány olyan tényező, ami módosíthatja ezeket az adatokat. Ugye volt egy végelszámolási moratórium a COVID alatt, ennek a hatását, hogy látjuk, esetleg szóba kerülhet itt a kata kivezetése vagy megszüntetése, ennek volt valamiféle hatása a mostani számokra?
Igen, mindenképpen volt. Tehát nagyjából a mostani cégfelszámolási adatoknak a felét megmagyarázza az, hogy 2020-ban a koronavírus járvány alatt a cégbírósági eljárásoknál egy moratóriumot vezettek be. Ezek fel is torlódtak, és nehezítik is az adatoknak a megtisztítását, ugyanis akár 2 év is lehet egy ilyen eljárásnak az időtartama, tehát ez mindenképpen torzítja az adatokat. A kata esetében inkább az történt, hogy sok vállalkozás váltott adónemet, tehát annak eleve egy ilyen kisebb hatása kellett, hogy legyen a felszámolási adatokra, de még mondjuk azt, hogy ez is egy 30-40%-át magyarázhatja a jelenlegi számoknak. Viszont ami aggasztó, hogy megindult a előzmény nélküli cégfelszámolási eljárások száma is.
Bocsánat, ez mit jelent?
Az előzmény nélküli eljárásoknak azokat nevezzük, amikor nem volt semmilyen kifüggesztés vagy hirdetmény egy adott céggel kapcsolatban, hogy akár elmulasztotta a fizetéseit, tartozik a beszállítóinak, hanem ő csak most jelent meg a rendszerben, tehát ellene a hitelezők még csak most nyújthatják be a követelési igényeiket a bíróságnak vagy a felszámolók felé. Tehát ezek teljesen új eljárások, ezeknél nem lehet arról szó, hogy nem adtak le korábban beszámolót, tartozásuk lenne az adóhatóság felé, megszűnt volna a pénzforgalmi jelzőszámuk, leegyszerűsítve a bankszámlájuk, tehát itt teljesen új eljárásokról beszélünk, akik a jelen körülmények között nem tudnak már teljesíteni, és ami aggasztó, hogy itt már 10%-os az arányuk az összes meginduló felszámolási eljáráson belül, ami még önmagában nem hangozna egy olyan nagy összegnek, de amikor normál békés időszakban vagyunk, akkor összességében szokott lenni mondjuk 4-500 darab felszámolás egy hónapban, és a mostani 200 körüli eljárás szám az már azt jelenti, hogy 40-50%-át tennék ki az akkori összes eljárásnak, ami egy elhúzódó válságra utal.
Akkor ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy rengeteg olyan cég van, ami egyébként normálisan működik, tehát azt gondolnánk, hogy igen, profitot termel, és a tulajdonos mégis úgy dönt valamilyen oknál fogva, hogy beszántja.
Nem feltétlenül erről van szó, ezek a cégeknek a nagy része valószínűleg szenvedett valamilyen módon, tehát azzal szembesült, hogy már nem tud profitot termelni, akár súlyos elbocsátásokba kell kezdenie, megszűnt a piaca, tehát van valamilyen külső krízistünet, ami akár a cég belső működésében is megjelenhet, de azt jelenti, hogy ezeknél a cégeknél nem arról van szó, hogy ők a koronavírus járvány alatt kerültek bajba, vagy tavaly az energiaválság alatt, hanem most kezdtek el annyira szenvedni, hogy bedobják a törülközőt, vagy nem maradt más választása a hitelezőinknek, mint hogy végrehajtást, felszámolást kérnek rájuk.
Értem, köszönjük szépen, az elmúlt percekben Szabó Dániel, lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Szia!
Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral kedd délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik. Pásztor Roxana vagyok, a Portfolio Sustainable Tech 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt április 24-én rendezzük meg a budapesti Marriott Hotelben. Az egésznapos szakmai és üzleti konferencián a fenntarthatóság és a technológiai fejlesztési lehetőségek együtt lesznek főszerepben. Az idei programban különös figyelmet kapnak a fenntarthatósági stratégiai döntések, a zöld beruházások, a digitalizáció és az AI, de szó lesz a szél és geotermikus energiáról és az épületszektor karbonsemlegesítéséről is. Jöjjön el ön is, jegyek és további információ a portfolio.hu per rendezvény oldalon érhető el. Reklámot hallottak.